Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora. Hétvégén az Egyesült Államok és Izrael közös erővel megtámadták Iránt. Mi több, egy célzott csapásban megölték a teokrácia teljhatalmú urát, Ali Khamenei ajatollahot is. Általában, hogyha egy diktatúra diktátorát kilövik, akkor az adott ország összeomlik. Irán egyelőre nem így tett. Háború van, szinte az egész Közel-Keletet lövik, úgyhogy sok más mellett adódik a kérdés. A régió káoszba fulladására, egy véres polgárháborúra, vagy amerikai bevonulásra kell-e inkább fölkészülni? Mai vendégeimmel erre is keressük a választ. Itt van velünk Nagy Gábor, lapunk vezetőszerkesztője, világrovatunk vezetője. Szia!
Szervusz, köszöntöm a nézőket, hallgatókat!
Valamint Keresztes Imre, a HVG Közel-Kelettel foglalkozó újságírója. Szia!
Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
Gábor és Imre azonban most csak a kezdet. Iránban korábban többször is dolgozott Földes András kollégánk, utánuk vele fogjuk majd folytatni. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Viszont mielőtt belevágnánk. Talán már láttátok, hogy az utóbbi néhány napban a HVG igen-igen nagy változáson esett át. Szombat este óta ingyenes az, ami számunkra talán a legnagyobb érték, prémium felületünk, a HVG 360. Mindezt ti tettétek lehetővé. Másfél hónappal ezelőtt 5000 új előfizetőt kerestünk, és ezt a számot bőven sikerült meghaladnunk is. 6000-en vagytok, és nagyon köszönjük, hogy beszálltatok a finanszírozásunkba, ezzel lehetővé téve számunkra azt, hogy ingyen adjunk minden elemzést, cikket egészen a választásokig. A fizetőfal levételén túl más vállalásokkal is készülünk felétek, minden részletet megtaláltok az élő adás leírásában. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Kezdjük talán onnan ezt az egész, ennek az egész helyzetnek a megfogását, hogy akkora amerikai mozgósítás csapatösszevonást láttunk az utóbbi napokban, hetekben, amire több elemző rámondta azt, hogy ez megközelíti azt a szintet, ami 2003-ban megelőzte Irak lerohanását, ott ugye egy szárazföldi offenzíva is volt. Most 23 évvel később ugye ez Iránnál valósult meg. Miben különbözik, vagy miben hasonlít a jelenlegi helyzet arra, ami 23 évvel ezelőtt volt először, Imre?
Hát abban mindenképpen különbözik, hogy Irak és Irán nem említhető egy lapon katonai erő szempontjából. Még akkor is, mind a kettő ország szankciók alatt állt ugye a háborúk előtt, Irán pedig rendkívül meggyengült az utóbbi évek háborúi során, főként ugye a tavaly júniusi 12 napos háborúban, amelyet Izrael és az USA indított Irán ellen. Gyakorlatilag az iráni légvédelem lenullázódott. Ez a mostani háború első három napjából is kiderült, hogy az izraeli és az amerik, de főként az izraeli harcigépek zavartalanul közlekednek és bombáznak. De ennek ellenére Irán mégis egy viszonylag erős hatalmi és erőszak szervezetet tart fenn. Ennek az egyik legfontosabb része ugye a forradalmi gárda. A haditengerészete is jelentős, amely ugye a perzsa öbölben képes arra, hogy tankereket támadjon, illetve hogy lezárja akár a Hormuzi szoros.
Erről fogunk beszélni, igen.
Tehát e tekintetben mindenképpen nagy a különbség, és más a két ország berendezése. Más volt Saddam Hussein diktatúrájának a berendezése, ő egy kisebbség élén kormányzott Irakban. Az ő diktatúrája nagyon nagy mértékben függött tőle, ezzel szemben Iránban az általad ugye is említett likvidált Khamenei ugyan a kezében nagyon nagy hatalmat összpontosított, de az iráni rendszer ennél sokkal szerteágazóbb.
Jó, hát ennek a részleteit azt majd mindjárt bele fogunk menni mélyebben, viszont akkor azt jól értem, Gábor, hogy gyakorlatilag Irán a légvédelmüknek a szétszedése óta kvázi védtelen volt Izrael, illetve az Egyesült Államokkal szemben?
Igen, mert a tavalyi Éjféli Pöröny nevű hadműveletben, amit indítottak az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen, két dolgot bombáztak alapvetően, a nukleáris létesítményeket, ehhez kellettek a B2-es nehéz bombázók, amelyek olyan óriás bombákat vittek oda, amelyek le tudtak hatolni a föld alá, és igen, az iráni légvédelmet, amelyik részben hazai fejlesztésű, részben pedig orosz rendszerekből áll, és ez megnyitotta az utat azelőtt, hogy még egyszer lecsapjanak Iránra katonailag. A döntés persze sok dologtól függ, volt benne politika, mindenféle egyéb érdek, de egy olyan országot támadott meg másodszor egy éven belül az Egyesült Államok és Izrael, amelynek tényleg nem túl sok eszközem alatt maradtak viszont ballisztikus rakéták, amelyek alapvetően azért középhatótávolságúak. Ezt látjuk, hogy...
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, látunk, ha megnézzük a térképet, hogy hova repültek el az iraki ballisztikus rakéták, iráni. Az a környe, iráni, bocsánat. Az iráni rakéták hova repültek el, látjuk Ciprust, látjuk a közel-keleti olajmonarchiákat, ez egy viszonylag szűk kör. Én úgy tudom, hogy messzebbre nem nagyon tudnak elrepülni. Trump, amikor a 8 perces beszédét elmondta a támadás reggelén szombaton, akkor azt mondta, hogy közvetlen fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok számára az iráni rakéták. Ez technikailag nem igaz. Az viszont igaz, hogy közvetlen fenyegetést jelentenek a térségben lévő amerikai katonákra és amerikai bázisokra.
Csak beleugornék egy apróbb nyúlüregbe, mi a helyzet a drónokkal? Mert azt ugye tudjuk, hogy ezek a Shahid nevű drónok, ezek jószerűen legendásak, hát az oroszok előszeretettel alkalmazzák ezeket például Ukrajnában.
Igen, ami szintén egy középható távolságú akció. Tehát azért ahhoz, hogy akár a drónok, akár a rakéták a közel-keleti térségen kívülre menjenek, arra nincs szerintem Irán katonailag felkészülve.
Világos. Ellépve egy picit a háborútól, sőt, visszamenve a múltban, nem olyan sokkal, egészen Genfig mennék vissza, ahol ugye az Egyesült Államok ománi közvetítéssel, ha jól emlékszem, ománi közvetítéssel tárgyalt Iránnal egészen a közelmúltig. Mi történt ott? Mi történt Genfben egyáltalán? Számoltak-e azzal, hogy meg lehet állapodni a két hatalom között, vagy sem?
Szerintem, ha hitt is benne Trump, hogy meg lehet állapodni, akkor nagyon-nagyon nagy elvárásai voltak a tekintetben, hogy Irán kapitulál. Ugye a tárgyalások nem úgy alakultak, ahogy azt ő szerette volna, és az egyik küldöttje meg is osztotta ugye Trumpnak a szomorúságát, hogy hát Trump nem érti, hogy Irán miért nem kapitulál. Már csak annak láttán, hogy mekkora az ő szóhasználatával élve armadát sorakoztatott fel a közel-keleten, amire ugye az iráni külügyminiszter azt válaszolta, hát azért nem, mert irániak vagyunk, és ebben sok minden benne van, ugye a perzsa kultúra több ezer éves, ismerik a diplomácia csínyát, bínyát, és hát nagyon jól tudták és tudják húzni a diplomáciai tárgyalásokat, és most is ez történt egyébként. 3 tárgyalási forduló volt, egy Ománban, 2 Genfben, és hát egyáltalán nem látszott, hogy az álláspontok közelednének egymáshoz. Az is igaz, hogy nagyon messze voltak ezek az álláspontok.
Szálazzuk ezt egy picit szét. Mit várt el az Egyesült Államok konkrétan Irántól? Mit kellett volna végrehajtani? Mit jelent ez az általad emlegetett kapituláció?
Ugye Trump kijelentette többször is, hogy a célja az, hogy az iráni nukleáris programot teljes mértékben fel kell számolni. Ugye a 2015-ben még Obama elnöksége idején megkötött megállapodás elismerte Irán jogát arra, hogy Irán dúsíthat hasadóanyagot, ugye uránt.
Polgári használatra.
Polgári használatra, 3,7% körüli szinten, ami ugye az erőművekbe kell. Egyébként Irán tagja, aláírója az atomsorompó egyezménynek, tehát mint ilyen, erre valóban joga van, ellenőrzés mellett, és Irán be is engedte ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreit az országba. Más kérdés, hogy ez nem volt teljesen zöggenőmentes, titkolt el létesítményeket, találtak furcsa mintákat, amikre nem adott választ azóta sem. A másik pedig, hogy Trump azt akarta, hogy a napirendre felvegyenek még 2 nagyon fontos kérdést. Az egyik az iráni ballisztikus rakétaprogram, a másik pedig az ellenállás tengelye, ugye a csatlósok, így a libanoni Hezbollah, palesztin Hamász, jemeni Hutik, iráni támogatása. Az utóbbi 2-ről Irán azt mondta, hogy az nem lehet tárgyalási alap.
De akkor ezek szerint elismerték azt kvázi, hogy ők ezeket a szervezeteket, meg ők ezeket a népcsoportokat szponzorálják.
Hát ez nem is volt soha a titok számukra, okay. Persze, sőt, hát ezt büszkén állítják. A De már a nukleáris témában is ugye ez volt a legfőbb probléma, hogy Irán ragaszkodott ahhoz, hogy az USA elismerje Iránnak ezt a jogát.
A polgári célú dúsítása.
A polgári célú dúsítást, így van. Na most az amerikai-izraeli álláspont viszont az, hogyha Irán akárcsak polgári célra is dúsít hazai földön uránt, akkor az egy ugródeszka az atomfegyver felé. És ugye itt az egyik legnagyobb vitás, nézeteltérés, hogy valóban törekszik-e Irán arra, hogy atomfegyvert építsen, vagy pedig nem.
Szerinted igen, vagy nem?
Én azt gondolom, hogy inkább arra törekedett, és törekszik, vagy törekedne, hogy a képességét azt kialakítsa, amivel sakban tudja tartani mondjuk akár Izraelt, és ez egy nagyon fontos tárgyalási alap. Mert most is mi történik? Az elmúlt években a 3,7%-ról, miután Trump 2018-ban egy oldalon felmondta ugye a 3 évvel korábban megkötött alkut, Irán is elkezdte megszegni ezt az alkut, és elkezdett dúsítani 60%-os hasadó anyagot. Ebből valami 440 kilogrammot állított elő, ami szakértők szerint 8-10 atomtöltetre lenne elegendő akkor, hogyha ezt a 60%-at fölviszik 90 fölé, ami viszont már fegyverminőség.
Világos.
Na ez volt ez az a vörös határ, amit viszont Izrael azt mondja, hogy ezt nem engedhetjük meg, különösen a rakéta programmal együtt, mert hogyha ezt a töltetet még hordozó eszközre is fel tudják szerelni, és képesek ugye Irán ezt kilőni, hát akkor ez már azt jelenti, hogy Iránnak atomfegyve van a kezében, amivel fenyegetheti Izraelt.
Értem. Viszont ha mindezek az elvárások ismertek voltak, mind amerikai, mind izraeli oldalról, Irán miért nem érzékelte annak a reális kockázatát, ha volt ilyen, és valószínűleg azért volt, hogy lesz egy pont, ahol az Egyesült Államoknak, illetve Izraelnek elfogy a türelme, és be fognak avatkozni?
Iráni tisztviselők ezt most többször is kijelentették, hogy ők ezt tudták nagyon jól, de hát miért ne adnák meg az esélyt arra, hogy megállapodjanak? Úgyhogy szerintem nem érte ez őket váratlanul, és készültek a háborúra, és Trump is inkább, én azt gondolom, hogy a fejében valahol hátul ő is inkább arra készült, hogy ebből háború lesz.
Nem kötekedni szeretnék, csak kifejezetten érdekel az, hogy ha készültek erre a háborúra, akkor hogy van az, hogy a háború első pillanatában likvidálják azt az embert, aki egész életében arra készült, hogy egyszerű az hogy egyszerűket az Egyesült Államok meg fogja támadni, ugye az Ayatolláról beszélek.
Igen. Mivel, hogy volt még egy, tehát a múlt héten csütörtökön a harmadik tárgyalási forduló után úgy váltak el a felek, hogy a következő héten, vagyis ezen a héten talán még Bécsben találkoznak. Tehát lehet, hogy volt egy altatása is az egésznek, és nem gondolta azt az iráni vezetés, hogy erre a támadásra, erre most a hétvégén kerül sor, és szerintem ezt is az jelezte, hogy a Khamenei, az amerikai hírszerzés és az izraeli hírszerzés tudomására jutott, hogy szombat reggel a legbelsőbb körével találkozik, este. Aztán időközben változott az információ, hogy mégsem este, hanem reggel. És én olvastam olyan elemzést, illetve a Reuters-szel bizonyos források a Reuters-szer közölték, hogy ez volt az a pillanat, amikor azt mondták, hogy volt egy ablak, amin belül tervezték a támadás megindítását, azon belül pedig ez lehetett az a pont, hogy akkor most támadjunk, mert a cél Khamenei likvidálása, és úgy tűnik így most utólag, hogy az első hullámban valóban elkapták, és a legfelső vezető teheráni irodáját érte találat, több családtagja meghalt, és rengeteg magas rangú tisztviselő is meghalt. Mondom, a meglepetés ereje is számított, és az, hogy mielőtt valóban elindul egy támadás, és esetleg nem Khamenei a célpont, akkor könnyen feltételezhető volt, hogy Khameneit elrejtik valahol egy bunkerben. Tehát nyilvánvaló volt, hogy a háborús célok között az egyik első helyen szerepelt az ő likvidálása.
Mindjárt rátérünk a támadásnak a konkrét okaira is, de még egy kérdést engedj meg, kérlek. Nincs meg így annak a veszélye, vagy sokkal inkább lehetősége, hogy Khameneiből ezzel a gyors likvidálással az Egyesült Államok kvázi azonnal mártírt is csinált.
Hát a hívei körében mindenképpen. Ugye lehetett látni azokat a képeket, hogy a bombázások ellenére Teherán egyik főterén hatalmas tömeg gyűlt össze.
Volt, aki bulizott, ünnepelt,
igen,
és volt olyan, aki meg gyászolt.
Így van, és én azt láttam a képeken, hogy legalábbis azon a megmozduláson, azon a gyász megmozduláson sokkal több ember gyűlt össze egy helyen egyszerre, mint a bulikon, ami persze nem jelent semmit, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy kevesebben örültek Hamenei halálának odahaza, mint a hányan gyászolták, de az mindenképpen egy érdekes felvétel volt, hogy miközben folyik a háború, ilyen sokan mentek ki az utcára. A hívei körében bizonyosan gyakorlatilag mártír, igen.
Értelek. Gábor, miért kellett ebbe a műveletbe az Egyesült Államoknak bevonnia Izraelt? Engem őszinte szóval meglepetésként ért az, amikor például az izraeli médiát olvasgatva szombat reggel, nem az volt a szalagcím, hogy az Egyesült Államok megtámadta Iránt, hanem az, hogy megtámadtuk az Egyesült Államokkal együtt Iránt. Mi keresni valója volt ebben a műveletben Izraelnek?
A politikai motivációt nem értem mögötte, majd valószínűleg a történelem során ki fog derülni, hogy miért bízta a jelek szerint az iráni vezetők likvidálását Izraelre az Egyesült Államok, hiszen a beszámolók, amiket lehetett olvasni, azok arról szólnak, hogy nagyon pontos amerikai hírszerzési adatok alapján cselekedtek az iráni légierő repülőgépei.
Izraeli.
Összekeverem, mindig, bocsánat, a nátha úrá lett rajtam, elnézést kérek érte. Tehát, hogy tűpontos amerikai hírszerzési adatok alapján cselekedtek az izraeli légierő gépei. Ebben a küzdelemben Amerika és az Egyesült Államok nagyon régóta szövetséges és együtt mozog. A küzdelem alatt azt értem, amit Imre az előbb kifejtett, hogy hogyan fékezzük meg az iráni nukleáris ambíciókat. A tavalyi támadásban éppen úgy együttműködés volt az Egyesült Államok. Azt Izrael kezdte formailag, és az Egyesült Államok bekapcsolódott. Most nem tudom az órákat pontosan, de most gyakorlatilag egyszerre hajtották végre a támadást, és abban, hogy így az Egyesült Államok és Izrael együtt mozog, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy Donald Trump és Benjamin Netanyahu között nagyon jó a személyes viszony, és maga Netanyahu dicsekedett azzal többször is, hogy ő vette rá Donald Trumpot arra, hogy 2018-ban fölmondja az iráni atomalkút, és arra is, hogy tavaly egy összehangolt támadást indítsanak az iráni nukleáris létesítmények között. Tehát van egyfajta ilyen szoros szövetségesi és személyes viszony az Egyesült Államok és Izrael között, ami lehetővé tette azt, hogy tavaly nyáron és most is egyszerre együtt lépjenek föl.
Mind Izrael, mind az Egyesült Államok azt állítja, hogy megelőző csapásról volt szó. Tehát ez konkrétan elhangzott meg, hogy benne is volt mind az izraeli, mind az amerikai sajtóban, hogy magas szintű katonai tisztségviselők lesz lenyilatkozták. Mit akartak megelőzni? Tehát ők konkrétan azzal számoltak, hogy Irán mindenképpen támadni fog?
Az angol nyelvben két szó van a megelőző csapásra, amit nagyon nehéz lefordítani magyarra. A nemzetközi jog mind a kettőt ismeri. A megelőző csapás, most mondok egy példát, a nemzetközi jog alapján megelőző csapást mérhetett volna Ukrajna Oroszországra 4 éve, amikor látta, hogy a határán orosz csapatok gyülekeznek, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy inváziót indítsanak ellene. Ezt a nemzetközi jog megengedi. Amit a nemzetközi jog nem enged meg, az a papíron, aztán persze ki, hogy értelmezi a nemzetközi jogot. Trump azt mondta idén a New York Times adott interjújában, hogy őt nem érdekli a nemzetközi jog.
És majd ő
eldönti, hogy a nemzetközi joggal mit kezd, de mindenképpen Amerika szándéka és érdeke az első, ez csak egy közbevetés. A másik fajta megelőző támadás az olyasfajta támadás, amikor egy erősebb ország megtámad egy gyengébb országot. Egy olyan gyengébb országot, amelyik nem vonultatta fel a hadseregét. Ellene ezt a nemzetközi jog elvileg nem engedi meg, de azért elég sok példát láttunk erre sajnos, hogy ez megtörténik.
Értem. Donald Trump elég konkrétan beszélt arról a szombati videóüzenetében, ebben a 8 percesben, amiről te is beszéltél, hogy a háború egyik célja az iráni rezsim megdöntése. Többször említettük ebben az adásban, hogy az első hullámok első hullámában sikerült Hamenét likvidálniuk. Maga az iráni rendszer viszont ennek ellenére sem omlott össze. Miért?
Hát mi ugye a legelején említettem, hogy mennyiben különbözik az irakitól az iráni rendszer. Annak ellenére, hogy egy nagyhatalmú pozícióról van szó, amit egyébként az elmúlt évtizedekben maga Hamenei épített így ki, és formálta aztán az erőszakszervezeteit ennek a rendszernek a védelmére főként. Az iráni alkotmányt már a 79-es forradalom után is úgy alkották meg, hogy minden válságnak ellenálljon. A forradalom atyának, Homeini ajatollaknak volt egy híres mondása, amit az iráni körökben erőszeretettel idéznek, hogy a síta teokrácia megmentése mindennél fontosabb. Még fontosabb a rejtőzködő imám megmentésénél is.
Wow.
Ugye az iráni síta teokrácia az úgynevezett 12 imámos síta teokrácia, vagy síta vallás, amelyben a 11. síta után várják a 12-et, mint egy megváltót. Tehát ez, hogy még ennél is fontosabb a rendszernek a megmentése, az mutatja, hogy a síta mullahok számára ez mennyire fontos. És az alkotmány a következőképpen épül fel. Vannak választott és nem választott intézmények az iráni hibrid rendszerben. Ugye választott a parlament és az elnök, de kisebb hatalommal. De van például az őrök tanácsa, 12 vallástudósból áll, ezt felerészben a legfelsőbb elnök nevezi ki, felerészben a főbíró, akit viszont szintén a legfelsőbb elnök nevez ki. És akkor van még a szakértők gyűlése, ez egy 88 fős testület, ez választja a legfelsőbb vezetőt, viszont a szakértők gyűlését azt ugyanúgy a parlamenttel együtt választja ugyan a nép, nem 4 évre, hanem 8 évre, de az őrök tanácsa viszont felügyeli és kizárja, vagy jóvá hagyja a parlamenti és egyéb jelölteket. Tehát az egész úgy van kitalálva, hogy gyakorlatilag csak olyan embereket lehet még a választott testületekbe is bejuttatni, akiket a rendszer előzőleg jóvá hagyott. Most vannak ezek a szervezetek, és ezek hivatottak majd betölteni azt az űrt, ami most ugye kialakult. Tehát elméletileg a szakértők gyűlésének meg kell választania az új legfőbb vallási vezetőt, addig pedig az alkotmánynak megfelelően létre is jött már vasárnap, rögtön már második nap egy 3 fős átmeneti tanács. Ez áll az elnökből, a főbíróból, és egy most kinevezett vallástudósból, ez meg is történt. És gondolom, hogy a gyorsasággal is az volt az iráni rendszernek a célja, hogy az közvetítse, üzenje a világ felé, hogy minden stabil, minden rendben van. A most ennek a 3 fős testületnek az a feladata, hogy addig, amíg nem választják meg az új legfelsőbb vallási vezetőt, addig irányítsa az országot. Az alkotmány egyébként még azt is megengedi, hogy nem választanak vezetőt, hanem egy kollektív elnökséget választanak.
Ez egy rendkívül bonyolult rendszer, és nem is állítom, hogy így most elsőre sikerült megértenem, de annyit azért még én is felfogok belőle, hogy gyakorlatilag ez a struktúra ez fel volt készítve arra,
abszolút,
hogy mihez nyúljon, vagy kihez nyúljon, igen. Akkor, hogyha kilövik a legfelső
vezetőt. Sőt, Hamenei készült arra, hogy meg fog halni, állítólag.
Már csak korából fakadóan
Hát egyébként igen, 86 éves volt és beteges, de nem csak ezért, hanem mert már a tavaly júniusi háborúban is egyébként felmerült, hogy ő a célpontok között lehet. Állítólag megnevezett több embert, aki az utódja lehet, készült erre, de nem csak ő, hanem a rendszernek a különféle érdekcsoportja is nyilvánvalóan készült erre pontosan már csak a kora miatt is. Tehát az utódlás kérdése az nem most merült fel, hanem már jóval korábban is. És az elmúlt 79-től az iszlamista köztársaság történetében többször volt már egyébként úgymond válság, kis válság idézőjelbe téve, amikor egy új vezető kellett egy bizonyos posztra, és ezt mindig meg tudta oldani.
Viszont ez most egy komoly válság, tehát tényleg, hogy a vezérkarnak a nagy részét lefejezték, képletesen értelemszerűen bombázásról van szó, a országra változatlanul potyognak az amerikai, illetve izraeli bombák. Lehet szerintetek arra számítani, hogy Irán jelenlegi vezetése egyszerűen összecsuklik?
Hát ez az egyik lehetséges verzió, hogy a rendszer összeomlik, igen. Hát a mai hírek szerint, ha jól emlékszem, az izraeliek, az amerikaiak közölték, hogy közel 50 magas rangú embert öltek már eddig meg az elmúlt 3 napban, és ez továbbra is folyik. Tehát nyilvánvalóan van egy versenyfutás, milyen ütemben tudja az iráni rezsim feltölteni és pótolni az elveszett vezetőit, katonai parancsnokait, és így tovább.
Feltételezem, azért tolongás az nincs.
Mi hát egy idő után valószínűleg elfogynak nem csak a tolongás az egyik kérdés, hanem a szakértelem. És ez a nagy kérdés, hogy ez valóban egy taktikai, stratégiai célja-e Izraelnek. Egyébként Izrael ezt imádja, ugyanezt csinálta a Libanonban, a Hezbollahot is lefejezte, és úgy tűnik, hogy a Hezbollah árnyéka önmagának. Tehát nem kizárt, hogy ez működik, és lehet, hogy ez is pontos szerepet fog játszani abban, hogy a rendszer összeomlik.
Én egy bizonytalansági tényezőt azért hozzátennék, és ez maga Trump.
A következő tehát, kérdésem rá vonatkozott volna.
Jó, oké, akkor lehet, hogy megelőztem a kérdést. Ugye Trump egyszerre tud egymásnak, nem először tapasztaljuk, egymásnak tökéletesen ellentmondó dolgokat kijelenteni. Most például rövid idővel egymás után mondta azt, hogy ez akár hetekig is eltarthat ez a háború, és azt, hogy tárgyalni kezdtem a rezsim embereivel.
De kivel?
Azt nem mondta. Hát vagy azért, mert nem egészen így van, vagy azért, mert nem akarja mondani. Venezuelában, hogyha most visszautalunk arra, hogy januárban hogyan ragadta el onnan Madurót, utólag kiderült, hogy ott is voltak egyeztetések a rezsim más embereivel, akik gyakorlatilag a béke kedvéért kiadták, ha úgy tetszik, most nagyon leegyszerűsítve a történteket, kiadták Madurót. Tehát Trumpot ismerve, már amennyire őt meg lehet ismerni, én nem tudnám azt most megmondani, ez a 2/3. napja a háborúnak, hogy ez még meddig tart. Trumpnak mi a célja? Szerintem ő maga sem tudja. Annyi mindent elmondott már ezzel az iráni beavatkozással kapcsolatban. Volt ez rezsimváltás, akkor volt ez nem rezsimváltás, volt ez balisztikus rakéta, volt ez az ellenzék legyilkolása. Ez már minden volt, és Trump meg fogja nézni azt, hogy ez milyen hatással van az ő és a republikánus választási esélyeire novemberben, és ez is szerepet fog játszani, tehát már megjelentek, még alig indult el a katonai konfliktus, de már megjelentek Amerikában, például a Wall Street Journal napilap szerkesztőségi véleményében azok a félelmek, hogy Trump nem tud sokáig koncentrálni ugyanarra a dologra, legyen az bármi, most éppen egy háború, és ezért a könnyebb kiutat választhatja. Ő beszélt is arról, hogy van egy kiút, Afremtnek nevezte ezt angolul, van egy kiút, amivel ez a konfliktus gyorsan, fájdalommentesen és hamar véget érhet, csak senki nem tudja, hogy ez micsoda. Ez egy olyan kiút, hogy valóban megnyitja a lehetőséget, amit ő a 8 perces videóbeszédében mondott az iráni ellenzék előtt, hogy hát én lefejezem az iráni vezetést, ti pedig építsetek demokráciát, és vegyétek át a hatalmat Iránban, és legyen egy hát többé-kevésbé demokratikus ország, a Közel-Keleten azért igazi demokráciákról nem beszélhetünk. Vagy pedig azt mondja Trump, és követi a venezuelai példát, hogy hát egy kicsit mérsékeltebb lesz ez a rendszer, nem akar majd halált kiáltani Izraelre és Amerikára, nem akar majd nukleáris fegyvereket fejleszteni, de hát itt valakivel majd megegyezek. Senki nem tudja, ezért mondom, hogy a legnagyobb bizonytalansági tényező maga Trump, aki kiadta a parancsot arra, hogy ezek a csapások elinduljanak.
Egy picit demagóg leszek, ha már Trump felmerült, mert itt annyi ellentmondás van az egész amerikai beavatkozással, illetve Trump személyével kapcsolatban, hogy nem igaz. Trump ugye konkrétan azzal kampányolt, azért választották meg, mert magát a béke emberének mondta, béke emberének, aki élesen szembefordul az Egyesült Államok korábbi demokrácia exportjával. Most ugye az konkrétan elhangzott, szólt a tüntetők, az arról, hogy mindjárt fogunk is beszélni, hogy itt van a nagy esélyetek, lehet, hogy generációkon keresztül ez lesz az egyetlen. De hogy kampánytéma volt az is, hogy háborúkat zár le, összesen azt hiszem, hogy 8-at mondott, ezzel ment a béke Nobel-díjért. Ennek ellenére a másodikat indítja Irán ellen, Venezuela elnökét konkrétan elraboltatja.
7 számoltak össze, eddig a második mandátum alatt 7 katonai beavatkozás volt, általában bombázások.
Lényegen nem változtat, de hogy mindemellett ugye Grönlandot fenyegeti, Panamát fenyegeti, beszéltünk ezekről hosszan. Ja, és plusz ugye még a béketanácsot el ne felejtsem, amiben ugye ott ül a magyar miniszterelnök is. Hogy fér össze a békecsinálásnak a mottója, és most nem is Trump fejében kérdezem, mert az per pillanat kevéssé érdekel, de az amerikai társadalomban mindazzal, amit Trump valójában
a hivatalos verziót azt össze lehet foglalni egy rövid mondatban, erővel teremtek békét.
Na, de békét eddig nem nagyon teremtett sehol.
Hát most mondtad, hogy 8-at. Tehát az ő fejével kell gondolkodni, meg az ő retorikáját kell használni. Ő úgy teremt békét, hogy lefejezi az iráni rezsimet. Már most jönnek hírek arról, hogy a Make America Great Again mozgalomnak az a része legalábbis, amely komolyan vette a 2024-es kampányban tett választási ígéretét Trumpnak, hogy ezeknek az örök háborúknak, amiket George W. Bush elkezdett, Barack Obama folytatott, és aztán még rátett egy lapáttal Joe Biden, ezeknek vége, mert ő abba hagyja, kivonja a csapatokat, nem küld oda a csapatokat, nem lesznek ilyen dolgok. Most vannak, és ez is erősíti azt a bizonytalansági tényezőt, mert Trumpnak szüksége van a maga mögött álló mozgalomra, és abszolút nem érdeke az, hogy egy iráni beavatkozás miatt ez a mozgalom meghasonuljon, és a novemberi választás közelettével meggondolják az emberek, akik eddig rászavaztak, hogy rászavazzanak-e, mert nekik nem az a fontos, hogy mi történik Iránban, van a maga mozgalomnak egy ilyen része, hanem az a fontos, hogy Amerika ne legyen ott, és ne halljanak meg amerikaiak, ne kerüljön ez nagyon sok pénzbe. Valamelyik amerikai napilap kiszámolta, ha jól emlékszem, hogy csak a flotta felvonulása, és még nem indultak el a vadászgépek szombat reggel, az eddig 500 millió dollár volt.
Ez egy jókora összeg.
Ami Amerika számára elviselhető elvileg, de akkor is nagyon sok pénz.
800 milliárdos azt hiszem a teljes katonai büdzséjük.
Bocsánat, 500 millió tévedtem, 500 millió dollár, bocsánat, 500 millió dollár volt, tehát nem a nagyságrend rossz volt, amit mondtam, elnézést, 500 millió dollárba került a mozgósítás, az se kevés pénz, Amerika megengedheti magának, de ezzel majd el kell számolni a választási kampány idején, amikor a maga tábor egy része, és az amerikaiak egy nagyobb része úgy éli meg az Egyesült Államok helyzetét, hogy ott bizony megélhetési válság van. Tehát nagyon sok összetevője van, úgy gondolom, ennek annak, hogy meddig tart ez a háború, mit ér el ott Trump, függetlenül attól, hogy Iránon belül milyen folyamatok indulnak el, vagy záródnak le. És megint csak Trumpról beszélve, nagyon kevesen hiszik el azt, hogy ő ezt átgondolta. Tehát, hogy stratégiája van arra, hogy ha lefejeztük az iráni vezetést, akkor most mi következik?
Na hát akkor ez lenne a kérdésem, mert hogy, ahogy ezt az előbb említettem, Trump egész konkrétan azt mondta az iráni tüntetőknek, hogy itt van a nagy esély, generációk óta az első, lehet, hogy generációkon keresztül az utolsó, éljetek vele, de közben ugye az is elhangzott, hogy maradjatok otthon, mert hogy amerikai bombák fognak az égből potyogni. Mi jöhet most Iránban mondjuk a következő napokban, hetekben, esetleg hónapokban, hogyha addig látunk?
Hát a legvalószínűbb szerintem inkább az, hogy a rendszer talál egy új vezetőt, megpróbálja kihúzni és túlélni ezt a háborút, és minden lehetséges tüntetés csírájában elfolytani. Uh-huh. Ugye oké, hogy nagyon sokan elégedetlenek Iránban a rendszerrel szemben, de azért a forradalmi gárda pontosan erre van kitalálva, hogy ezt a rendszert megmentse.
Tisztázzuk, bocsánat, nem biztos, hogy minden nézőnk ezzel képben van. Kik tagjai a forradalmi gárdának, mi az ő feladatuk
konkrétan? Van a reguláris hadsereg, és van egy ilyen külön katonai szervezet, sokkal jobban el van látva, ez a forradalmi gárda. Ez gyakorlatilag a forradalom alatt és után jött létre, főleg az irak-iráni háborúban, és hát ugye a teokrácia megmentése volt a célja. Ugye Hamenei 89-ben lett legfőbb vallási vezető, gyakorlatilag azóta rengeteg pénzt és energiát áldozott arra, hogy ez a forradalmi gárda gyakorlatilag, hát ha nem is állam az államban, de mindenképpen egy nagyon jelentős tényezővé vált, és nem csak katonai szempontból, hanem gazdasági szempontból is. Egy hatalmas gazdasági birodalma van gyakorlatilag a kezében, amely...
Mikre kell gondolni konkrétan? Olajkutakra?
Ipari konglomerátumokra, mezőgazdasági területekre.
És ez a gárdának a tulajdona, vagy a vezetőknek?
A gárdának a tulajdona részben, a vezetőknek a tulajdona. Alapvetően ezek egy ilyen úgynevezett alapítványok kezében van. A SAK elkobzott vagyonát is ezekbe az alapítványokba helyezték, amiket szépen neveztek az elnyomottak, a rászorulók alapítványainak, de hát valószínű, de hát nem ők kapják ezeknek a vállalatoknak a jövedelmét. Olyannyira nem, hogy például az a legnagyobb bevételi forrásnak számító olajipar jövedelme sem a hivatalos központi költségvetést hízlalja,
wow.
hanem ennek a hatalmas gazdasági konglomerátumnak.
Mondjuk ez nem tehát teljesen szokatlan, nem csak... tehát a Gazpromhoz is megy be úgy pénz, hogy valójában ők adják el az orosz nyersanyagot, tehát ez a struktúra azért valamelyest ismert, nem?
Hát gondolom, hogy tanulhattak egyébként. A Hameneinek az egyik kedvenc regénye az a Nyomorultak állítólag. A másik meg most nem jut eszembe, hogy melyik egy orosz regény szintén.
A Művel diktátor.
És a számára az egyik legnagyobb tanulság Gorbacsov bukása volt. Innen is jön részben az, hogy az engedmény az nem jó, mert az csak a rezsimnek a vagy tovább gyengíti a rezsimet.
Ezt én értem, csak a kőkemény fellépésnek talán mondhatni, hogy közvetlen következménye volt az, hogy az Egyesült Államok beavatkozott. A Trump narratívájában ez is megjelent, hogy már pedig az, hogy 10-100 000 gyilkolnak le Teherán utcáin, vagy akár bármelyik városban, ahol kimernek vonulni, az vezethet odáig, hogy egyszer csak az Egyesült Államok beavatkozik ezek mellett. Most, hogy ezt mennyire hisszük el neki, az egy dolog, de hogy hogyan reagálhat az iráni társadalom arra, hogyha azt látják, hogy kilövik a diktátort? Tulajdonképpen az amerikai elnök azt mondja nekik, hogy itt a lehetőség arra, hogy átvegyétek ti a hatalmat, és ezt a regnálókból megmaradtak, nem engedik nekik.
Ugye az a nagy kérdés, hogy az irániak kimernek-e menni most az utcára, és... Valószínű, ha kimennek, és egyáltalán nem kizárt, hogy a gárda, és van egy másik szervezet, a Basics, ez egy ilyen félkatonai vallásrendőrség, több százezer tagja van, igen.
Egy 90 milliós ország.
A világos, csak ez így is nagyon
rendkívül motiváltnak és bátornak kell lenni ahhoz az irániaknak, hogy fegyvertelenül kimenjenek az utcára, és szembenézzenek mondjuk egy sor tűzzel. És ugye amikor Trump felszólítja őket arra, hogy hát mi elintézzük, mi lebombáztuk a rezsimet, ami egyébként még nem igaz, likvidálták a vallási vezetőt, és még sok vezetőt, de hát a nagy kérdés az, hogy ugye a forradalmi gárdával mi lesz, meg a titkos szolgálatokkal. Tehát az erő az még mindig a rendszer oldalán van.
Bocsáss meg, de Trump ugye egész konkrétan azt mondja, hogy a haditengerészetet akarják kiiktatni, ami változatlanul megvan, és sejthető az is, hogy azért a reguláris hadsereg is, meg valószínűleg a forradalmi gárda is fog kapni még találatokat.
Mindenki azt mondja, legalábbis az elemzők nagy része azt mondja, akkor lehet sikeres egy újabb tömeg megmozdulás, hogyha a reguláris hadsereg tagjai mondjuk átállnak. Egyébként ez 79-ben is így volt. Tehát van rá példa. És a forradalmi gárda középső vezetői rétege szintén úgy gondolja, hogy eddig és nem tovább. Ez az egyik nagy kérdőjel a következő napokban, hetekben. Ha ez valóban megtörténik, akkor sikeres lehet egy felkelés.
Oké. Meg lehet-e úgy dönteni egy rendszert kívülről vagy belülről, ez most szinte teljesen mindegy, hogy annak a jelenlegi puskaporos környezetben nem egy nagyon véres polgárháború lesz a következménye.
Sokan mondják egyébként, hogy a legrosszabb forgatókönyvek között van egy polgárháborús helyzet, illetve egy teljes káosz. Ugye egyrészt nem csak a, tehát az iráni ellenzék is nagyon megosztott, ugye szó volt már a monarchistákról, Reza Pahlaviról, de vannak kommunista elemei, demokratikus, liberális elemei. Akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy Irán ugyan perzsa többségű, de a perzsák csak egy olyan 51%-ban vannak többségben. Tehát rendkívül erős etnikumok élnek Iránban, ugye észak-nyugaton a kurdok, dél-nyugaton az arabok, keleten a beludzsok. Mindegyiknek megvan a maga saját követelése, autonómia, sőt, akár még ennél is több. Tehát ilyen etnikai vonalak mentén is szakadhat az egész ország. Ezért mondják azt, hogy akár egy káosz, egy polgárháború is benne lehet az egészben.
A katonai szakértők ehhez Líbia példáját szokták felhozni, ahol 2011-ben Barack Obama és a NATO, tehát az Egyesült Államok és a NATO légitámadásokkal segített megdönteni Kadhafi rendszerét, és nem volt külföldi, szárazföldi katonai beavatkozás, és Líbia teljesen szétesett, polgárháború alakult ki, és azóta is szét van esve. És Líbia egy kisebb jó, népességi ország sokkal, mint Irán. Tehát akik katonai oldalról megszólaltak, azok óvtak attól a fajta optimizmustól, hogy itt most mindent el lehet intézni a levegőből, és pont arról van szó, amit Imre itt részletezett, hogy annyira rétegzett az iráni társadalom, mint politikailag, mint társadalmilag, hogy nem lehet megjósolni, sem garantálni nem lehet azt, hogy itt most egy bármiféle demokratikus átalakulás elindul, és visszatérve arra, amit korábban mondtam, ezt sem hiszem, hogy Donald Trump átgondolta.
Bocsánat, még egy dolgot hagyd mondjak a két, amit, hogy az mindenképp a rendszer ellen szól, hogy Irán rendkívül súlyos gazdasági válságban van, ugye a szankciók megtették a hatásukat. Tehát egy olyan ország, amelynek amely nagyon gazdag nyersanyagokban, amely akár a G20 tagja is lehetne, hogyha az elmúlt néhány évtizedben egy normális gazdasági fejlődésen ment volna keresztül. Ehhez képest összeomlott a hazai valuta.
Értéktelenné vált.
A középosztály lecsúszott, a társadalom nagy része gyakorlatilag szegénységben él. Ez az egyik. És a másik, hogy a rendszernek a legitimitása, ugye erről már többször is érintettük, gyakorlatilag megszűnt.
El tudjátok képzelni egyébként, hogyha lendületet kap egy társadalmi ellenállás Iránban, akik a teokráciával szemben definiálják magukat, illetve mindazt, amit az országról gondolnak, hogy egy ilyen frakciót akár Izrael, akár az Egyesült Államok hajlandó lenne támogatni?
Katonailag? Katonákkal?
Katonákkal, hírszerzés, bármivel, amivel egyáltalán elképzelhető ez a támogatás.
Azért azt nem gondolnám, hogy Amerika vagy Izrael katonákat küldene az iráni szárazföldre. Minden más módon igen, persze.
Mit jelent ez a minden más mód?
Hát diplomáciailag, pénzügyileg. Ugye a legfontosabb az lenne, hogy az iráni ellenzéket valahogy összefogni. Az iráni ellenzék az nem csak a hazai ellenzék, rengeteg diaszpóra van Európában, az USA-ban, és még a diaszpóra sem egységes. Ott is vannak monarchisták, vannak, akik nem akarják a monarchia visszaállítását. Egyébként Reza Pahlavi sem mondta azt, hogy úgy menne vissza, hogy megkoronázzák. Ő inkább egy ilyen közvetítő próbál lenni, aki egy ilyen köztes megoldás esetleg. De rajta kívül egyrészt őt sem látják sokan alkalmasnak erre a szerepre, rajta kívül meg még senki mást egyelőre.
Igen, tehát erre vonatkozott volna a kérdésemnek a második fele, hogy ezt a forgatókönyvet viszont Venezuelában néhány évvel ezelőtt már egyszer láttuk. Tehát amikor Madurót egyszer nem fogadta el elnöknek az Egyesült Államok, hanem hogyha
nem ismerte el,
hanem volt egy Guaidó nevű.
Juan Guaidó, igen.
Igen. De őt viszont igen, és őt legalább illegalitásban látszott, mint a rendszer kihívója.
És aztán eltűnt.
Igen.
És aztán eltűnt, mert a venezuelai ellenzék is megosztott volt, mert semmiféle hatalmat nem tudtak mögé tenni kívülről. sem az amerikaiak, sem a egyébként Venezuelában nem feltétlenül baráti latin-amerikai országok. Tehát igen, kívülről borzasztóan nehéz elérni bármiféle rendszerváltozást. Ezt az amerikaiak megtapasztalhatták Irakban is, amikor én még emlékszem, akkor élőben követhettem, ahogy tetszik a dolgot, mert a HVG-nek voltam a New York-i tudósítója, amikor napról napra elmesélték azt, Imre is olvashatta, láthatta, hogy itt bizony virágesővel fognak bennünket fogadni Bagdadban, és a nép majd örül, hogy felszabadítjuk őket, ez Dick Cheney.
Hogy nem ilyen orosz oldalról is rémlik Ukrajnával kapcsolatban.
Igen, mindenki azt hiszi, a háborút biztos Churchill mondott erről valami nagyon okos dolgot, arról, hogy, mert ő mindenről mondott, főleg háborúról, hogy háborút indítani roppant könnyű, de az soha nem úgy alakul, ahogy te akarod, és mindig borzasztó nehézé válik a dolgod. Ez az egyik. A másik pedig, hogy meddig bírja egy diktatúra, vagy egy posztdiktatúra, vagy egy megrendült diktatúra rendszere, arra pedig valószínűleg Szíria lehet a példa, amelyik miután az oroszok orosz segítséggel megmentették Assad uralmát, egészen stabilnak tűnt, amíg el nem indultak ellene. Akkor viszont napok, hetek, sőt, napok alatt összeomlott. Igen. Tehát ezeket a dolgokat, és a történelemben számtalan ilyen példa van, a francia forradalomtól kezdve minden, hogy soha nem tudod, hogy mikor dől meg. És történészi szempontból ez egy szép dolog, mert lehet róla jókat írni, csak amikor benne élsz abban a korban, és látod azt a katonai konfliktust, akkor viszont azt mondod, hogy nem tudod kiszámítani. És szerintem most, ha kicsit az objektívet tágabbra nyitjuk, akkor valószínűleg ez van Iránnal kapcsolatban is, hogy elindult szombaton egy háború, senki nem tudja, hogy milyen eredménye lesz, és most nem is lehet tudni, tehát ezt ne várjuk el senkitől, hogy erre forgatókönyvet tud mondani.
Annyit csak gyorsan, hogy ugye Szíria is szerintem inkább az egyszemélyes diktatúra kategóriájába tartozik.
Mármint jelenleg?
Nem, Assad idején. Mint Líbia, és ugye erről már beszéltünk, hogy Irán nem ez. Tehát nem a Khamenei távozásával itt messze nem tűn. Nem. Tehát jelenleg iráni rendszernek azért van egy több milliós bázisa, ugye a forradalmi gárda bázis, akikről beszéltünk, a hozzátartozóik, az államapparátus, akik a csempészet, és ezeknek a mindenféle szürke és fekete zónában működő gazdasági érdekeltségei, akik viszont egyelőre még nem abban érdekeltek, hogy ez a rendszer megbukjon.
Oké. Rettenetesen rohan az időnk, úgyhogy még szeretném, hogyha az energiakérdésről beszélnénk. Annál is inkább, mert a Reuters ebben a pillanatban írta azt meg, hogy konkrétan az olaj és gáz infrastruktúrák gyakorlatilag az egész Közel-Keleten leálltak. Mindezt ugye azután nem sokkal, hogy Irán konkrétan lezárta a Hormuzi szorost. Itt a világ kőolajforgalmának mintegy 20%-át bonyolítják, tehát tengeri forgalmának mintegy 20%-át bonyolítják, ez igen-igen komoly kiesést jelentene, és csak az érzékeltetés kedvéért a Brent olajára 10%-kal lőtt ki ma reggelre, $80 fölött volt a hordónkénti ára, januári átlagos 60-hoz képest. Most, ahogy nézem, erre gyorsan rá is frissítek, 76,86-nál tart, tehát ez még így is egy jelentős emelkedés. Egyes elemzők pedig konkrétan azt mondják, hogy ha marad ez a háború, akkor ez az ár tartósan $108 fölé mehet. Kiket, mely országokat érintené az első körben, és talán legsúlyosabban, Imre?
Mármint az olaj áremelkedés, vagy hogy
alapvetően
az olaj termelőkre gondolsz?
Zárva marad, illetve Iránban ez a konfliktus elhúzódik, mondjuk teszem azt hónapokra.
Hát ugye több nagy termelő is van a térségben. Két csoportra osztanám őket, van, akik meg tudják oldani, de csak részben, hogy nem a Hormuzi szoroson keresztül szállítják az olajat. Ez Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek. Van már vezeték, csővezeték, amelyek kelet-nyugat felé, egyéb kikötők felé ki tudják az olajat szállítani. De ugye azért Kuwait, Bahrein, Irak nem. A másik pedig, hogy itt nem csak olajról van szó, hanem a cseppfolyósított gázról. Igen. Ugye Katar az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb termelője a világon ennek.
Az Egyesült Államokkal együtt a két legnagyobb, igen.
És főként ugye, és ugye itt is érdemes ketté osztani, hogy kik lesznek a szenvedő alanyai. A Közel-Kelet immár nem Amerikába szállít főként olyat, régen ez így volt, de most a legnagyobb vásárlója Kína, akkor Ázsia, Európa, ugyanígy van ez az LNG-vel is. Amerika viszont jó, egyrészt magát ellátja jól, másrészt ott van most a venezuelai olaj, akkor nagyon nagy olajtermelő lett Brazília, Mexikó, tehát ez ott van gyakorlatilag az amerikai kontinensen.
Mennyire ütheti ez meg akár mondjuk közvetlenül Magyarországot? Mert oké, teljesen más apropóból, de hogy nálunk is riogatnak azzal bizonyos politikusok, hogy akár 1000 forintos benzinár is
lehet. Hát ha fölmegy az olajár, amit mondtál, ugye tényleg elemzők 120-150 dollár közé teszik, hogyha elhúzódik ez a konfliktus, akkor persze ez benzinár emelkedést fog okozni, és ráadásul nem csak arról van szó, hogy megbénult a forgalom a Perzsölben, ugye mindkét oldalon egyre több tanker áll sorban, hanem Iránnak ugye az a válasza most az amerikai-izraeli bombázásokra, hogy öbölbeli monarhiákat támad. Először amerikai támaszpontokat lőtt, de most már polgári célpontokat és olaj létesítményeket is, talán a legfrissebb hírek szerint Szaúd-Arábiában, meg talán azt hiszem Katarban célzott olajlétesítményeket, illetve Ománban egy olajkikötőt is.
Abban az Ománban, amely a múlt...
Abban az Ománban,
amely
közvetített, pontosan. Igen.
Ez hogy jött össze?
Hát lőnek, amerre hát, látnak, ha igen. Egy kicsit szarkasztikus.
De pont az országot, amik kvázi segíteni akart nekik?
Az a lényeg az, hogy ugye mind a hat öbölmenti tanács ország tagot, ugye ez Kuwait, Bahrein, Katar, Emírségek, Omán és Szaúd-Arábia, egyben amerikai szövetséges is, és hát az iráni logika az, hogy ha őket bosszantjuk, akkor előbb-utóbb megpróbálnak nyomást gyakorolni Trumpra, hogy minél hamarabb fejezze be a háborút. És hát ez nem biztos, hogy ez működni fog, lehet, hogy visszajut. Egyébként pont ma adtak ki egy közös közleményt, a hatok, illetve az USA, amiben elítélik az iráni agressziót. Tehát az utóbbi években Szaúd-Arábia vezetésével viszonylag normalizálódott a viszony az öbölmenti arab olajmonarchiák és Irán között. Tehát még korábban sokkal inkább támogattak volna egy hasonló izraeli-amerikai háborút Irán ellen. Most én azt gondolom, nem voltak annyira lelkesek. De ha már Trump így döntött, azt nem tudom, és valószínűleg nem is tájékoztatta őket Trump előre, ahogy az európai szövetségesei közül sem mindenkit, vagy talán egyiket sem. Azt mondhatták nekik, hogy hát jó, ha kell, akkor csináljátok, de minél hatékonyabban és gyorsabban. A kérdés az, hogy meddig fog elhúzódni a háború, és meddig áll le ez az egész olajgépezet. A másik, hogy ezek a monarchiáknak egy másik fontos bevételi forrása a turizmus. És hát így, mint ugye látjuk, hogy óriási káosz van a légi közlekedésben, ez is leáll.
Hát annál is inkább, hogy nagyon sokan onnan indulnak tovább a távol-keletre, vagy éppen Ausztriába, Ausztráliába, bocsánat, igen.
Én még annyit hozzátennék, hogy átmenetileg segíthet az olajpiacon az, hogy jelenleg túlkínálat van, illetve a közelmúltban túlkínálat volt. Éppen az OPEC plusz országcsoportnak köszönhetően, amelyik a OPEC és még Oroszország vezetésével másik állam. Vannak derülátóbb elemzések is, például a Bloombergé, amelyik azt írta, hogy az egyik Bloomberg elemzés, mert több volt, amelyik azt írta, hogy igen, most a riadalom miatt fölugranak az olajárak, ahogy ez látszik, de az is látszott, hogy amit mondtál, számokat 80-ról egy kicsit visszament 76-ra. Ha sikerül megúszni azt, hogy mondjuk az Aramco-nak, a Saudi Aramco-nak a olajlétesítményeit súlyos kár érje, leállítanak olajlétesítményeket, de pont azért, hogy megvédjék őket. Hogyha ezt a dolgot sikerül elhárítani, és ez a katonai konfliktus úgy folyik tovább, hogy nem érik ára az Imre által említett öbölbeli monarchiák olajlétesítményeit, akkor föl fog menni az olajára, de nem annyira. De mindenképpen minden ilyen konfliktus, ami a Közel-Keleten van, az löki föl az árfolyamokat, tehát ezzel nem tudsz mit csinálni.
Gyakorlatilag nem igazán tudok olyan konfliktusra az elmúlt évekből, ami ne lökte volna fölfelé az energiahordozók árait.
Egyébként a szaudiak már a háború, ők is számítottak arra, ha nem is most szombaton, de hogy valamikor lesz háború, mert állítólag már hetekkel korábban megemelték a szállításokat napi 500 ezer hordóval, ami nem kevés. Tehát előre leszállították azt, amit mondjuk most kéne. És hogyha a háború 4 hétig tart, 5 hétig tart, Trump ugye ezt mondta, illetve hát attól is függ, hogy mennyi a muníció, ugye ez is egy jó kérdés, hogy Irán mennyi rakétával rendelkezik, az amerikaiak meddig bírják, az izraelieknek mennyi elfogó eszközük van. Tehát ez is egy...
Azért ez egy szürreális felvetés egyébként, ne haragudj, hogy arról kell beszélgetnünk, hogy az Egyesült Államoknak mennyi muníciója van.
Igen.
Tehát, hogy erről beszélgettünk mi is itt hosszan, hogy nagyon sokat küldtek Ukrajnába, nagyon sokat küldtek Izraelbe, de ekkora a probléma? És egy ilyen helyzetben akkor miért indulnak háborúba?
Hát, mert nem is tudom, te mondtad, Gábor, hogy 4 napig úgy tervezték, hogy 4 napig akarták a háborút letudni. Hát,
ilyet azért már láttunk megint csak orosz részre.
Már megjelentek azok a hangok, mondom, a támadás, vagy a háború 3. napjáról beszéltünk, megjelentek azok a hangok, hogy azért az Egyesült Államok precíziós támadó eszközeinek az arzenálja sem végtelen. Uh-huh. És itt merültek föl azok a találgatások, hogy Kína, amelyik az egyik elszenvedője ennek az egésznek, mert az iráni nyersolaj legnagyobb vásárlója, és a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlója is Kína volt. Kína az most figyel és néz, és azt nézi, hogy az Egyesült Államok most lemeríti azokat az eszközeit, amiket esetleg egy tajvani konfliktusban 2027-ben felhasználhatna, amire a kínai népköztársaság azt mondta, illetve Xi Jinping pártfőtitkár államfő azt mondta, hogy a kínai néphadseregnek akkora kell készen állnia arra, hogy Tajvant elfoglalja. Tehát azok a szereplők, akik szintén úgy gondolják, hogy ők erősek, és megtehetik azt a saját környezetükben, mint az Egyesült Államok, nem kell túl sokról beszélni, leginkább Kínáról, azok most figyelik, hogy mi történik. Részben azért, hogy mit tehetnének esetleg meg, és részben azt, hogy Amerika hogyan meríti ki pont azokat a muníciókat, amiről te beszélsz, mert senkinek nem végtelen. Ugye, amit mondtál, hogy Ukrajnába is szállít az Egyesült Államok, egy idő után arról jöttek hírek, hogy azért nem kap Ukrajna amerikai patriotokat Amerikától, hanem Amerika azt mondta Európának, hogy adjátok ti oda a tieteket, mert a Pentagon azt mondta, hogy ha mi ennyi patriotot elviszünk Ukrajnába, akkor nekünk nem marad. Tehát bármennyire is a világ legerősebb katonai hatalma az Egyesült Államok, nem valószínű, hogy korlátlan az eszközállománya, főleg a precíziós eszközökről beszélünk.
Hadd hozzak be még egy szempontot, ami miatt Kína mellett mondjuk Oroszország is figyel. Szíria, Venezuela, Irán, gyakorlatilag az Egyesült Államok, illetve nagyon sok esetben belső folyamatok, lásd Szíria.
Ezek mind Oroszország szövetségesei voltak.
Pontosan, tehát szétszették azokat az orosz, nem proxikat, de mondjuk, hogy abba az érdekkörbe tartozó országokat, államokat, amikre akár mondjuk Vlagyimir Putyin támaszkodhatott volna adott esetben. Milyen hatással van ez mondjuk, és tudom, hogy egyik ötöknek sem feltétlenül szűken vett szakterülete, de milyen hatással van jelenleg ez a közel-keleti háború arra, ami mondjuk Ukrajnában történik?
Ez kicsit olyan, mint a gyűrűk ura, tehát most másfelé figyel az a világító szem, és nem Ukrajnára figyel.
Azért van egy két érdekesség szerintem, amit érdemes megemlíteni. Az egyik, hogy ha bukik az iráni rendszer, akkor tényleg elveszít egy fontos csatlóst. A másik pedig, hogy amíg viszont magas az olajár, az jó az oroszoknak, mert a legfontosabb bevételük nekik is az olajból van.
Oké, meglátjuk.
Illetve ugye az ukránok meg mondhatják azt a Trumpnak, hogy hát ha egy ilyen diktátort nem láttál szívesen a földön, akkor hogyan viszonyulsz Putyinhoz?
Költői kérdés, és erre sajnos most már választ azt nem fogunk kapni. Keresztes Imre, Nagy Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ti pedig nem menjetek sehova, egy rövid szünet és egy bejátszó után folytatjuk Földes Andrással. Van itt velem a stúdióban Földes András, riporter, aki lapunknak legtöbbször a világ legforróbb pontjairól szokott tudósításokat nyújtani. Szervusz, András!
Szia!
Én még mindig Kacskovics Mihály Béla vagyok. Szombaton döntöttünk arról, hogy ma mindenképpen beszélgetni szeretnénk Iránról, és akkor volt egy mondatod a cseten, ami így egy picit belém ragadt. Úgyhogy ne haragudj, erről nem egyeztettünk korábban, de most mégis ezt kihoznám a nyilvánosság elé. A fura társadalom, ahol már 10 éve úgy nézett ki, hogy forradalom lesz. Többször jártál Iránban, és beszélgettünk arról, hogy milyen is lehet az ottani társadalom, vagy milyen állapotban lehet akár mondjuk most. Miért nem lett ott soha forradalom, ha már 10 éve is azt érezted, hogy lehetne?
Sőt, belegondoltam, és már jóval korábban is volt ilyen élményem. Többször is jártam Iránban. legelőször, mint egyetemista utazó és közel-kelet iránt nyitott érdeklődő fordultam meg az országban, és ez a 90-es évek vége felé volt, és már akkor az volt az érzésem, hogy itt tulajdonképpen adott esetben hónapok múlva megdöntik a rezsimet, ennek olyan jelei voltak, amit én máshol a közel-keleten, akár diktatúrákban járva sem tapasztaltam, oda jöttek hozzám az utcán emberek, és az angolság különböző fokain próbálták elmagyarázni azt, hogy ők nem értenek egyet a rezsimmel, és mondjam el, ha hazamegyek, hogy ők nem támogatják ezt a teokráciát, bekopogtak az ajtómon, hogy beszélgessenek, nagyon nyitottak voltak, és azt éreztem, hogy nagyjából olyan a hangulat, mint mondjuk Magyarországon 89-ben, 88-ban, ahol már az eresztékei recsegtek a rendszernek, és még tulajdonképpen a saját önsúlya tartotta meg valamennyire ezt az egész építményt. És aztán legutóbb egyébként 2016-2017-ben voltam, és ugyanez volt a benyomásom, hogy a hétköznapi emberek a rezsim ellen vannak. Ekkoriban már utána olvastam, meg sokat beszélgettem erről a témáról, és az teljesen nyilvánvaló volt, hogy bár Irán teljesen más kultúra, mint az arab országok, és emiatt sokkal műveltebb, sokkal kulturáltabb, sokkal nyitottabb az átlagpolgár, de van egy olyan vallási politikai felépítmény, ami viszont egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy ezek a dinamikák, mondjuk rezsim váltásba, vagy valami fajta forradalomba forduljanak át. Nagyon erős például a forradalmi gárda, ami egyfajta ilyen csontváza tulajdonképpen a rendszernek, abból a szempontból értve ezt a képet, hogy megtartja az iráni rendszert. Nagyon sok különböző olyan intézmény van, amik egymással párhuzamosan, egymással átfedésben működnek, és hiába van egy általános elégedetlenkedés, és hiába vannak rendszeresen, akár évente, két évente nagy tüntetések, ezek a felszínen nagyon jól mutatnak, de nem tudják átfordítani valóban mélységi változássá.
Mi kéne ahhoz szerinted, hogy átbillenjen ebbe a mélységi változásba? Kérdezem ezt egyébként különösen azért is, mert a laikus szemlélőként ránézve Iránra azt lehet látni, hogy ez az ország, amikor nem éppen a szankciókkal kerül be a hírekbe, vagy nem éppen az izrael ellenes kirohanásokkal, vagy a nukleáris programjával, akkor azzal, hogy százezrek vannak az utcákon. Miért nem elég ez a több százezer ember?
Nagyon sok oka van ennek, de az egyik legmarkánsabb például, hogy nincs egységes ellenzék. Tehát, hogyha belegondolunk, és akár csak a napokban, akik elkezdtek Iránnal foglalkozni és olvasgatni, nem került elő egy név, akár még csak úgy sem, mint mondjuk...
Tehát ez a Paklavi előkerült. Ő az Egyesült Államokban van.
Ő az Egyesült Államokban van, és a partvonalról néha bekiabál. Neki igazán napi kapcsolata, élő kapcsolata az iráni politikával, az iráni élettel nincs, ő nem ott él, nincsenek kapcsolatai, valós, működő, olyan mozgalom, amiben ő szerepet töltene be. Tehát nincs mondjuk egy iráni Navalnyi. Ugye Navalnyi is meglehetősen borús véget ért, illetve nagyon szomorú lett az ő sorsa, de ő tényleg embereket tudott megfogni, megmozgatni, összefogott különböző mozgalmakat. Nem tudunk ilyen embert megnevezni. Ez egyébként, amennyire utána olvastam, még akár a sakk idejéből is származhat, tehát hogy az ellenzéket már akkor sem tartották egy nagyon támogatandó kezdeményezésnek, vagy az ellenzéki politizálást, tehát hogy ennek sajnos nincs meg a hagyománya Iránban, és aztán a teokrácia Hamenei vezetésével is nagyon ügyesen masszírozta úgy a politikai rendszert, hogy ne is gyökerezhessen meg egy ilyesmi. Ez például egy nagyon fontos pont.
Azt mondod, hogy az iráni ellenzék, mint olyan, bár létezik, rendkívül széttörezett, adott esetben fragmentált. Mik azok a csoportok, amikről te tudsz ezen belül, hogy akár mondjuk mozgásban lendülettek az utóbbi, nem csak hetekben, hónapokban, hanem években, kik azok a csoportok, amik felemelkedtek, vagy adott esetben lecsúsztak?
Szerintem, hogyha mondjuk földközelből vizsgáljuk ezt a helyzetet, és szerintem egy ilyen szituációban ezt ez egy releváns megközelítés, akkor a művelt, leginkább egyetemista, vagy felsőoktatási hátterű tömegek, városi tömegek azok, akik fűtik, akik pörgetik ugye ezeket a mozgalmakat, és akik nagyon markánsan meg is jelennek a híradásokban. Emellett viszont van az a vidéki, kevésbé látható tömeg, amely ugye egy hát 90 plusz milliós országról beszélünk, hatalmas, amelyet eddig nem annyira értek el ezek az eszmék, nem is feltétlenül fogékonyak ezekre az eszmékre, és egyébként most van egy olyan pillanat szerintem, amikor lehetséges, hogy itt is lesznek mozgások, mert hogy ezt a réteget is információim szerint már elérte a legutóbbi tüntetés véres leverésének híre. Tehát őket is megérintette már, hogy itt konkrétan tényleg ezreket, adott esetben tízezreket gépuskázott le a rezsim az utcákon, és ezt már vallásilag is nehéz megmagyarázni. Tehát itt lehetséges valami fajta erjedés már a teokrácia szempontjából, de nincs meg az a kötőanyag, ami mondjuk például a felvilágosult városias réteget összehozná ezekkel az inkább vidéki, a mezőgazdasághoz közelebbi csoportokkal.
Kifejezetten érdekelne, láttál már egy-két forradalmat, jó pár tömegtüntetést, akár mondjuk itt a közép-kelet-európai régióban, akár a közel-keleten. Mi kell ahhoz, hogy egy ország ki tudjon nevelni egy Navalnyit?
Hát szerintem az nagyon fontos, hogy legyen egy olyan demokratikus közösség, uh-huh. amelyben megindulhatnak azok a kiválasztódási folyamatok, amelyek végül a felszínre hoznak egy ilyen szemét, és ehhez nyilván ezek a demokratikus folyamatok, ezek lehetnek adott esetben underground mozgalmak is, tehát hogy nem feltétlenül hivatalos, de hát ilyen akár itt közép-kelet-európában, kelet-európában is volt ilyen. Erre nem volt lehetősége ennek a társadalomnak, és azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy ez a társadalom nagyon furcsa viszonyok között került ebbe a teokratikus rendszerbe.
Erről mesélj, kérlek, egy kicsit.
Erről azt lehet tudni, ugye, hogy 78-ig a sah irányította az iráni életet, ő volt az iráni politika csúcsán, és bizonyos szinten nyugatias, más szempontból nagyon durva elnyomó rezsimet vitt. És ellene tulajdonképpen felkelt az iráni társadalom, amelynek azonban egy jelentős része, itt most százalékokban nem mennék bele, de egyáltalán nem vallási alapon küzdött a sah ellen. Ezekben voltak nyugatias demokraták, liberálisok, balosok, kommunisták, és persze egy ilyen nagyon-nagyon erős szekuláris réteg mellett ott voltak a síta vallásnak a követői is. És aztán, ahogy nekem a legutóbbi utamon egy egyetemista fogalmazott, tulajdonképpen a mullahok ellopták a forradalmat.
Hogy lehet ellopni egy forradalmat?
Valahogy, tehát hogy nyilván ez egy hosszú és bonyolult dolog, de hogy olyan helyzetbe kerültek, olyan helyzetbe tudták hozni a felkelést, hogy ők tudtak az egésznek az élére állni. Khomeini lett a forradalom vezetője, és hirtelen ugye bevezettek olyan szabályokat, amik a társadalom egy részének, főleg a városi értelmiségnek sokkoló hírt jelentett, tehát a csadorviselés, a nagyon kemény vallási szabályok, a világias, nyugat felé nyitott megközelítésnek az elítélése, ez mind sokkoló volt a társadalom egy része számára. És hogyha innen nézzük, akkor érthető, hogy miért nem sikerült tulajdonképpen kinevelni egy demokratikus vezetőt, mert hogy ők tulajdonképpen bedobták magukat ebbe az egész forradalomba, majd hirtelen ott maradtak, miután a forradalom kihátrált mögülük, és ekkor egyébként, ugye, amit tudunk, nagyon sok iráni, akik nem találták meg a maguk jövőképét ebben a világban, ők elmenekültek.
És jókor a diaszpórák is jöttek létre.
Így van.
Bocsánat, csak visszatérve konkrétan az elmúlt pár évnek az eseményeihez. Tudósítottál nekünk, Ukrajnából jártál, hogyha jól emlékszem, Libanonban. 2020-ban még az éppen frissen induló Telex munkatársaként jártál kint, amikor Alekszandr Lukasenka a rendszerre gyakorlatilag leverte az ottani...
Ott egyébként pont nem jártam.
Belarusban te nem voltál.
Nem voltam.
Ne haragudj. Semmi gond. Akkor erre rosszul emlékeztem. Pedig igyekeztem volna visszanézni. Igen.
De jártam például Irakban és Afganisztánban. Értelek, és Líbiában.
A kérdésem az elsősorban arra vonatkozott volna, hogy miben különböztek a Közép-Kelet-Európában általad látott tüntetések attól, amit akár a Közel-Keleten és végképp Iránban láttál.
Közel-Keletről indulnék, mert ugye az emberek teljesen természetesen, amikor például Magyarországról néznek abba az irányba, akkor egyetlen csoportként kezelik ezt a régiót, és hasonló dinamikákat, hasonló mozgásokat tételeznek föl. Mint például, ami volt, vagy amit tapasztaltunk Irakban, akár Afganisztánban, akár Észak-Afrikában, tehát hogy ahol például az arab tavasz hódított, és ahol rezsimváltások voltak. És nagyon fontos különbség, hogy Irán mind etnikailag, mind kulturálisan, mind történelmileg teljesen más, mint az arab világ. Hogyha egy hétköznapi példával, hogyha az ember kimegy Teheránba, vagy bármely iráni nagyvárosba, akkor sokkal inkább közelebbinek tűnik egy európai, déleurópai városkép, mint egy arab. Az emberek mentalitása is teljesen más, tényleg a történelmük is, ugye hát Irán nagyon, gyakorlatilag Irán a civilizáció egyik bölcsőjének tekinthető, ahol 4000 éves városok vannak, amelyeket ugye 4000 évvel Krisztus előtt alapítottak, és még ma is lakottak valamilyen formában, illetőleg a vallásuk, amely a zoroasztrianizmus volt, zoroasztrianizmus.
Erről is nem tudok, ne arra, ugye picit beavatná?
Ez tulajdonképpen egy egyisten hit, amely a tűz tiszteletén alapul, és amelynek az egyik ilyen nagyon romantikus megnyilvánulása, hogy vannak olyan tüzek, amelyeket ezer évek óta táplálnak, és nem hunyt ki.
Ja, hogy azóta is.
Így van. Igen, hát nyilván ez most már Iránban egy kisebbség, de még mindig megvan. Tehát, hogy olyan kulturális gyökereik vannak, amelyek teljesen más jelenre és jövőre predesztinálják, mint az arab országokat.
De mégis
és
79 óta ott van fölöttük ez a teokrácia.
De mégis a kultúrában ez megjelent, és emiatt például a mostani helyzetet nagyon nehéz úgy elemezni, hogy mondjuk abból indulunk ki, hogy mi történt Irakban, vagy mi történt például Líbiában, ahol ugyanúgy Líbia ugye egy olyan ország volt, amit a levegőből a Kaddafi uralmát ugye a levegőből igen, döntötték meg, és hát egy káoszba fordult az ország. Irak is tulajdonképpen Saddam hatalmának megdöntése után a káoszba fordult, de én úgy látom, hogy ezekben az országban nagyon erős egyszemélyi vezetés volt, nagyon erős volt a diktátor, és alatta a köznép az sokkal kevésbé volt városias, sokkal kevésbé volt akár csak jogtudatos, és nem voltak olyan társadalmi vagy politikai rendszerek, amik működésbe léptek volna azután, hogy a diktátort eltávolították, és Irán nem ilyen. Tehát én attól, hogy most Hameneit ugye likvidálták, nem tartom valószínűnek, hogy maga Irán összeomlana, az iráni rendszer összeomlana, mert megvannak azok a társadalmi politikai intézmények, amelyek szerintem egy ideig át tudják venni ezt a hatalmi űr teremtette nehézségeket el tudják viselni, másrészt adott esetben ki tudnak később jelölni egy újabb vezetőt, akit aztán elfogadnak.
Itt egy pillanatra viszont megállítanának. A teokráciának az egyik legalapvetőbb elve volt az a 79-es indulás óta, hogy a nyugattal, az Egyesült Államokkal szemben definiált a saját magát, a saját küldetését, harcát. Hogyan képzelhető el egy ilyen alapvetésből az, hogy egy olyan vezetőt választanak meg, aki adott esetben hajlandó lenne kiegyezni az Egyesült Államokkal?
Én olvastam egy statisztikát, ami szerint Iránban a térségben a legmagasabb a nyugat iránti szimpátia. Tehát, hogy itt is van egy nagyon érdekes kettősség, amit nehéz megmagyarázni, és ami egyfajta nosztalgiából is táplálkozhat a sakk idejéből, amikor ugye nyugat felé sokkal nyitottabb volt Irán, de hogy ez a fajta nagyon erős nyugat ellenesség, ez nem biztos, hogy olyan mértékben gyökeret vert a társadalomban, hogy ne lehessen ebből elmozdulni. Én ezt láttam a saját köznapi beszélgetéseim során, de hát az is tudható, hogy azért például az iráni elit az nagyon erősen kapcsolatban áll a Nyugat-Európában vagy Amerikában élő iráni menekült közösséggel, onnan adott esetben kulturális javakat, ötleteket, információkat kap. Az is tudható, hogy ugye Iránban nagyon erős a korrupció, és az elitre más szabályok vonatkoznak, mint a köznépre, de már akár a középosztályban is jellemző az, hogy nyugati minták szerint élnek a fiatalok, ami azt jelenti, engem is hívtak, sajnos nem mentem el, úgyhogy nem tudom beszámolni, de hívtak házi buliba, ahol az elmondások szerint a nők megérkeznek, vagy a lányok megérkeznek csadorban, ledobják, és ugyanolyan ruházatban vannak, mint hogyha itt lennénk Európában, ugyanúgy fogyasztanak alkoholt, tehát hogy ez nyilván nem a társadalom egészére igaz, de hogy egy jelentős részére már annyira igaz, hogy engem, mint utazót is meginvitáltak ilyen helyekre, és ez azt jelenti, hogy egészen más a társadalomban a hozzáállás, tehát például Afganisztánban ilyet nem tapasztaltam, nem volt ilyen elit, nem volt ilyen megközelítés, egyáltalán nem volt meg ennek az egésznek az intézményrendszere.
Értelek, viszont jelenleg most ott tartunk, hogy Iránt, egész konkrétan az Egyesült Államok, illetve Izrael támadta meg. Amikor te ott jártál, milyen kép élt, vagy bocsánat, rosszul fogalmazom, milyen képet igyekezett megkreálni a hatalom az emberek fejében a nyugatról? Ellenségképet az Egyesült Államok lett, vagy az aktuális elnök lett akkor a Soros György konkrétan?
Igen, vagy hát még inkább a sátán, tehát hogy ugye mivel ez egy teokrácia, ők nagyon színes képeket tudtak használni az ellenség körülírására, vagy megbélyegzésére, tehát hogy hatalmas falfestmények vannak a nagyvárosok házainak a falán, hogy USA az maga a pokol, az az ellenség, az ősgonosz, és ennek egyébként ilyen tényleg fotórai és festményre illő vizuális megjelenései. De ez az a hivatalos propaganda, amit tényleg mondjuk a szocializmus végnapjaihoz tudok hasonlítani, hogy eközben az emberek ezen nevetnek. Tehát megint egy személyes tapasztalat, ugye, hogy a ramadán például, tehát a különböző vallási ünnepek, a ramadán, ami az egyik legjelentősebb, amikor nappal nem ehetnek az emberek, az tulajdonképpen, és nem is ihatnak a muszlimok, az iráni rendszer egyik nagyon fontos manifestuma. Tehát, hogy ezt mindenkinek ugyanúgy be kell tartani.
Annak
mint
is,
hogy
aki nem vallásos?
Hát ilyen hivatalosan nem lehetséges, de hogy rossz néven veszik hivatalosan, hogyha egy turista mondjuk járkál az utcán és eszik valamit. Tényleg minden zárva van, ez amúgy nehézkes is, de hogy óva intettek attól, egyrészt a mindennapi ember is nyilvánvalóan egy kicsit feszültebb, de hogy adott esetben a forradalmi gárdának az emberei felelősségre vonhatnak, és jobb egy ilyenből kimaradni. És
kiindulva, te mit gondolsz egyébként arról, hogy hogyan alakulhatott a nyugatról alkotott képük annak hatására, hogy néhány napja tényleg nyugati nagyhatalmak támadták meg őket?
Csak még ezt a sztorit befejezve, és utána kitérek a kérdésedre is, és bementem egy étterembe, ahol mondtam, hogy hát én szeretnék valamit elvinni és megenni a szállásomon, és mondták, hogy dehogy is jöjjek be, és volt egy hátsó terem, ahol egy csomó iráni ebédelt. és hogy leültettek, és barátságban fogadtak, és barátsággal fogadtak, sőt, ilyen összekacsintós hangulat is volt, és lehetett látni, hogy itt ez egy rendszer, hogy tulajdonképpen az ellenzékiség egyik megnyilvánulása is, hogy igen, mi eszünk, hát kinn az utcán nem lehet, de nem foglalkozunk vele, mi próbálunk úgy élni, ahogy szerintünk jó.
Ide bent állak nem lát.
Igen. Hát nem, ide a mullahok, ők már nem is foglalkoznak, tehát van egy tényleg nagyon világias réteg Iránban. Ami mondom, azért az társadalomnak a felső része a felszíne, de ez azért lefelé is hat. Tehát, hogy ezek az emberek szerintem, és akkor itt kitérek, vagy itt térek rá az utóbbi kérdésedre, szerintem ők azok, akik most az utcákon ünnepelnek, hogy megölték a vallási vezetőket. Aztán az persze kérdés, és innentől kezdve a bizonytalanság felé haladunk, hogy akkor, amikor például egy leányiskolát bombáznak le, és vannak civil áldozatok, akkor ez az öröm, ez hogyan fordul át adott esetben keserűségbe, apátiába, vagy ellenségeskedésbe a támadó hatalmakkal szemben. Én azt gondolom egyébként, hogy az iráni társadalomnak a sérelmei a saját vezetőik felé már annyira mélyek, hogy azért viszonylag messzire el tud menni az Egyesült Államok.
Mélyebbek, mint az Egyesült Államokkal szemben érzett sérelmek?
Igen, én azt gondolom, hogy azok a sérelmek az én tapasztalatom szerint meglehetősen ilyen fikcionálisak, tehát ugye ők azt érzik, hogy azért vannak a szankciók, tehát a legközvetlenebb, ugye az Egyesült Államok 2025-ig közvetlenül nem támadta meg Iránt, tehát nekik a legközvetlenebb amerikai támadási felület az a szankciók köre volt, de ezt ott mindenki elmondta nekem, akivel beszélgettem az utcán, hogy tudják, hogy ez a rezsim miatt van. Tehát, hogy ők bár ettől szenvednek, de azt érzik, hogy ha nincs ez a rezsim, akkor őket nem sújtják ilyen szankciókkal.
Világos. Említetted, hogy 2016-ban jártál ott utoljára, akkor, és ezt remélem, hogy jól néztem vissza, bár az előbbi belarusz befürdésem után, ebben most már tényleg csak reménykedni merek.
Semmi gond.
Akkor afgán menekültekkel beszélgettél, hogyha jól emlékszem, olyan afgán menekültekkel, akiket a rezsim konkrétan Szíriába küldött harcolni az iszlám állam ellen. Beszélgetésünk szempontjából most nem ők a lényeg, a menekültek kifejezésbe szeretnék egy picit belekapaszkodni. 2015-öt követően, amikor ugye Európában menekültválság volt, végigjártál azokat az országokat, amiket a kormányzati kommunikáció nálunk kibocsátó országoknak nevezett, sokkal inkább úgy tekintek rájuk, mint háború által sújtott országokra, vagy rendkívül rossz gazdasági helyzetben lévő országokra, ahonnan menekülnek az emberek. Ha Irán beszakad, és a jelenlegi rendszer beszakad, és erre, hogyha nem is sok, de azért van esély, kell-e tartani itt Európában egy újabb menekült hullámtól, vagy sem?
Nekem az a tippem, hogy nem. Tehát, hogy az iráni társadalom, az iráni emberek, az iráni kultúra nem olyan, hogy emberek egyszerűen elmenekülnének Iránból.
Itt most szeretet, vagy mire kell itt gondolni?
A részben a hazaszeretet, de úgy egyáltalán az, hogy alapvetően megvannak azok a társadalmi rendszerek, amiben elképzelhető az élet, és amiben így úgy lehetséges élni, megvannak azok a buborékjai a társadalomnak, ahova nyilván egyre nehezebben, de vissza lehet húzódni. Itt azért egy teljesen triviális példát mondok, az iráni művészet, vagy filmművészet, az nagyon magas szintű, és ez amiatt van, mert hogy Irán tulajdonképpen egy olyan kulturális zónába tartozik, ahol kiművelődhetnek ezek a mondjuk művészek is akár, de ugyanúgy tudósok, egyéb társadalmi ügyekkel foglalkozó emberek, tehát hogy mindenki megtalálhatja önmagát. Most csak itt a filmművészethez visszanyúlva, volt korábban egy interjúm egy afgán filmrendezővel, ő konkrétan azért jött el, mert semmilyen nem lehetősége nem volt arra, hogy miután a nyugati csapatok ugye kivonultak az országból, ő folytassa a hivatását. És Iránban nagyon nehéz, ugye most a legutóbbi talán Káni díjas filmet titokban forgatták, de mégis ezt értették, ennek van valami fajta elfogadottsága, infrastruktúrális lehetőségei, tehát hogy Irán az nem Afganisztán, az nem Líbia, az nem Irak, és nem Szíria. Uh-huh. És bár Szíria is meglehetősen civilizált volt, ott volt egy faktor, ami például hozzásegítette az országot ahhoz, hogy gyakorlatilag a káosz birodalmává váljon.
Mi volt ez a faktor?
Ez pedig az, hogy meleg ágya volt a szektariánus összecsapásoknak. Ugye ott szunnita iszlám van, és ennek az egyik szélsőséges ágát képviseli az ISIS, az iszlám állam, és ez ott be tudott robbanni. Irán síta. Ott például semmilyen gyökere, ott nem tud gyökeret verni az ISIS. Ott
az ISIS nem, de a hatalmi erőszak, mint fogalom, az ettől függetlenül ismert.
Igen, tehát hogy a szektariánus összecsapás, ami mondjuk egy nagyon szélsőséges módja, és ami szét tudja robbantani, ami szétrobbantotta például Szíriát, az itt nincs meg. Amiről beszélsz, az valóban a különböző hatalmi csoportoknak az összecsapása, az talán egy lehetséges út, hogy teljes káoszba forduljon Irán, viszont én azt gondolom, hogy Iránban ezek az intézmények annyira erősek, hogy ezek nem kényszerülnek rá arra, hogy és nincsenek olyan lehetőségeik, hogy egymás ellen forduljanak. Tehát, hogy a forradalmi gárda például nagyon erős, vannak különböző vallási intézmények, amik szintén erősek, ezek együtt tudnak működni, egymás ellenében nem. Tehát nincsenek párhuzamos fegyveres erők, amelyek annyira erősek lennének, hogy magukhoz tudnák ragadni a hatalmat. Tehát, hogy én nem látom azokat a fegyverrel, erővel rendelkező érdekcsoportokat, amelyek egymás ellen fordulnának, ne pedig egymással együtt működve próbálnak felvenni a külső fenyegetéssel a harcot. Tehát én azt gondolom, hogy az iráni állam struktúrája az van annyira kiépített, van annyira átgondolt, és nem egyetlen vezetőtől függ, mint például Saddam rendszere vagy Kadhafi rendszere, hogy emiatt, hogyha most egy ilyen nyomást kap, akkor sem fog úgy összeroppanni, mint például Szíria, és emberek nem kényszerülnek arra, hogy egyszerűen, mert a házaik le vannak bombázva, vagy mert félnek attól, hogy lefejezik őket, elindulnak külföldre, és valójában ez annyira az iráni néplélekben sincs benne, tehát irániak menekültek el Iránból, de leginkább politikai okból, politikai menekültek, tehát azt a menekült hullámot, amit mondjuk Szíriából, Irakból, Afganisztánból ismerünk, én azt nem látom Irán esetében.
Zárókör. És ezt ne haragudj, nem bírom megállni, hogy egy halitudósítótól ne kérdezzem meg, vágysz most vissza Iránba?
Én nagyon szívesen megnézném most, hogy mi van Iránban, és leginkább elmennék most vidékre, és megnézném, hogy ott tényleg mennyire szivárgott le ez a fajta elégedetlenség, amit a városokban is már közép- és kisvárosokban is lehet tapasztalni, de most szerintem se ki, se be ebbe az országba, úgyhogy ki kell várni, hogy mifelé fordulnak az események. Én rezsimváltást nem látok, de hát ez egy tipp, úgyhogy meglátjuk, mifelé fordul a világ.
Őszintén remélem, hogy fogunk onnan Földes András riportot akár látni, akár olvasni. András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a beszélgetést.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha tetszik, amit csinálunk, arra kérünk benneteket, hogy nyomjátok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és hagyjatok egy kommentet, szoktuk azokat is olvasgatni. Ha belefér, akkor támogassátok a működésünket, ezt a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha rányomtok az élő adás alatt a szuperköszire. HVG 360 előfizetés most nincs, ingyen vagyunk, nektek köszönhetően. Köszönjük szépen. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.